Folytatódik az aréna, továbbra is Molnár Lászlóval, az Inforádió sportrovatának vezetőjével beszélgetünk az egy héttel ezelőtt véget ért olimpiáról, és a hírek előtt ott hagytuk abba, hogy nagyon sok kétkedő hang volt még az olimpia nyitánya, vagy az olimpia kezdete előtt arra vonatkozóan, hogy egyáltalán a tén meg tudja ezt csinálni, és meg tudja sikeresen rendezni az olimpiát. Hát egyértelműen kiderült, hogy meg tudták csinálni, és nem is akár. Hogy érdekes, van itt azért a nemzetközi sajtóvisszhangból néhány cikket azért hadd osszak meg veled és a hallgatókkal. Nagyon érdekesek ezek a kommentárok, és nagyon ellentmondóak az értékelések. A görög lapok hát egyértelműen a nemzeti büszkeség jegyében fogalmazzák meg a gondolataikat. Például azt írják, hogy a záróünnepségen is győztünk, sok külföldi médium elnézést kért az elmúlt évek kritikáiért.
Ez igaz egyébként.
A nemzetközi sajtó diadalittas kommentárjai is mutatják, hogy milyen sikeres játékokat rendeztünk, de érdekes, hogy ez a lap is hozzátesz, hogy most újabb kihívás elé nézünk, hogyan viseljük el a sikert. Ez is érdekes.
Igen, a homlokomra csapunk, ugye, hogy így győztünk, na most mi legyen?
De aztán vannak önkritikus hangok is, szintén egy görög lap azt írja, hogy rendkívüli játékokat rendeztünk, de nem a legjobbat. A külföldi sajtó azért persze elismeréssel adózik Athénnak és a görögöknek, de ott már több azért a kritikus hang. Például van egy spanyol lap, az El Mundo, amelyik azt írja, hogy végre véget ért az olimpia, a nyári játékok kedves emberi epizódot alkotnak, amelyekkel el lehet takarni az afrikai éhezést és az éjszet, amelyen leplezni lehet a holtak arcát. A színlelt versengéssel el lehet terelni a figyelmet a háborúkról, de most már be kellene fejeznünk az önállítást, az olimpiai szellem már nem létezik.
Sajnos ebben is van igazság, egészen biztos vagyok benne, hogy van igazság. Hát igen, ugye ezt másként úgy is szokták mondani, hogy az olimpia immár üzlet. Hát óriási pénzekről van szó, és én még kértelek is, ugye,
hát ez hogy... már évtizedek óta üzlet, nem, Laci?
Így van, de egyre félelmetesebb, és talán még amikor ugye bejöttünk ide stúdióba, mondtam is, hogy ha lehet, minimális időt szenteljünk most ebben a műsorban ugye a dopingnak, de hát a doping is az egyik ilyen, hát uram, bocsá, azt nem mondjam, éltető elem ennek az üzletnek, mert hiszen ha az nem lenne, akkor mindenki úgy lenne vele, hát úgyse tudok győzni, akkor fölösleges, hát úgyse tudok vele nagy pénzt keresni.
Majd azért a műsor végén térjünk ki erre is egy kicsit, mert azt hiszem, hogy az megkerülhetetlen, hogy a topi, ami azért rányomta a hangulatát és a bélyegét erre az
olimpiára. De van azért egy fontos szempont, azt gondolom, hogy ezt senki nem tagadhatja le. Reményeim szerint az El Mundo riportere és nem tudom, publicistája sem, hogy Athén az Athén volt, most is Athén, és az idők végezetéig Athén, Athén marad. Tehát én például, amikor kiléptem a hotel Aristoteles szálloda ajtaján, bennem mindig ott volt, hogy én valahol itt most Platón és Arisztotelés és Szokrátész és Periklés és nem tudom én Zeus lábnyomaiban taposok, és őket követve megyek a stadionba. Tehát valami fajta ősi szellem az embernek a tudatába beépült, hogy mindig ott volt, hogy tudta, hol van. És van még egy nagyon fontos, hogy ugye ezt most nagyon nehéz így megítélni. Egyik kollégám szokta mondani, hogy az olimpiát nagyon nehéz rögtön megítélni bármelyiket közvetlenül utána. Ezek az élmények, ezek az értékek hosszú évek, sőt, talán azt nem mondjam, évtizedek után nem esednek értékké és igazán feléthetetlen élményé.
Közben várakozik egy hallgatónk a vonalban, aki kérdezni szeretne. Haló?
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm önöket! Hát én hallottam, hogy a dopingról nem akarnak sokat beszélni, de azért mégiscsak az egész magyar népet, a sportszerető közönséget nagyon foglalkoztatja ez az előkelő helyezés, amit sajnos elértünk a doping ügyben. És hát azért is nagyon háromértelmű ez az egész doping ügy, mert ugye vannak engedélyezett dopingok, és vannak nem engedélyezett dopingok. Mit értek ez alatt? Értem az azt, ha valaki orvosi papírról igazolja, hogy mit tudom én, ő aszmás, vagy mit, milyen hát kezelés alatt van, ez ugye engedélyezett hörgőtágítókat, különböző gyógyszerek használatot engedélyezi. Vagy az ausztrál úszó, akinek a szervezetében a normálishoznak a többszörösét találtak növekedési hormont, ez is rendben lévő dolog volt. Ez az egyik dolog, amit a doping kapcsán szeretnék elmondani. A másik, hogy nem túl volt az túlzott, amikor különböző jelzőkkel illették ugye a vizsgálati módszereket. Igazából egy büntető eljárásban is van egy hatósági tanú, vagy ott van a védője a gyanúsítottnak. Itt erre nem volt lehetőség. Teljesen kizártak mindenféle orvosi jelenlétet a versenyző részéről. Hát azt gondolom, hogy ezt még finomítani kellene, ezt a dopingvizsgált ügyet. Azt se értem, hogy például miért nem vérvétellel intézték el, ami nagyon egyértelművé teszi a vizsgálati módszert, és talán nem kellett volna ilyen meséket hozzáfűzni, hogy beépített tartályok, meg zacskók, meg nem tudom, szóval hihetetlen dolgok hangzottak.
Köszönjük szépen. Hát nem tudjuk megkerülni a dopingügyet, Laci.
Volt vérvizsgálat, sőt, hát ugye itt most nagyon sok dologra kellene reagálni, és tisztelettel köszöntöm a hallgatót, és köszönöm a kérdését. Ha megengedi, most részletesen és aprólékosan, hosszan nem mennék végig mindenen. Volt vérvizsgálat, sőt, hát ugye éppen ez az egyik érthetetlen például, és akkor most kimondom konkrétan a nevet, szóval Annus Adrián esetében ugye ott volt vérvizsgálat is, mert volt vizeletvizsgálat, és az egyik az kombinált volt. Hogy sem sikerült azt megúszni? Hát ezt nem tudom. Én elmondom önnek, hogy tartott a Gyermek, Ifjúsági Sportminisztérium ide az egy sajtókonferenciát a hét közepén, és én ugyanezt, amit ön most tőlem megkérdeztem dr. Bakanek Györgytől, a minisztérium fő dopping űrétől, hogy így mondjam. Hogy fordulhat elő, mondom, hogyha vettek vért Annus Adriántól, akkor az negatív lett? Hát fogalma sincs. Hát tessék elképzelni, hogy ezt válaszolja nekem, akkor én most mit válaszoljak? Egy pletykát mondok, de szeretném hangsúlyozni, ez pletyka, és ez bármitől elvonatkoztatandó ez esetben. Terjedt egy olyan pletyka, de nem csak Annus Adrián kapcsán, mert több vérvizsgálat is volt Athénban, hogy állítólag már ott tart a dopping tudomány, a doppingolás tudománya, és nem a rajtakapás tudománya, hogy állítólag fél órával vagy egy órával előtte olyan ellen vakcinát, vagy nem tudom én micsodát lehet beadni, amivel egyszerűen, úgymond, ahogy szokták ezt mondani, el lehet fedni a doppingot. De hogy így történt, nem történt, van-e ilyen? Fogalmam sincs. Az meg egyébként nem mese, hogy működik ez a bizonyos öntőgép. Sajnos azt kell, hogy mondjam önnek, tényleg működik. Lehet, hogy dedós módszernek tűnik, de tényleg működik. Olyannyira, hogy az olimpia előtt legalábbis az információk szerint és a kulisszák mögötti hírek szerint bizony-bizony ez nagyon sokszor jól működött, és ez a sportolók nagyon ügyesen használták.
Hogyan zajlik egyébként egy ilyen dopingvizsgálat? Ennek a részleteiről azért keveset tudunk, mert a kommentárokból azt halljuk, legalábbis a sportolók nyilatkozataiból, ez nagyon megalázó és hát kellemetlen körülményeket jelent.
Ugye most erre megint azt kéne mondanom, hogy valójában mi nem tudhatjuk. Nem csak én, mi. Ugyanis való igaz, hogy ebbe a bizonyos mintavételi szobába az orvos sem mehet be. Tehát például...
Tehát a csapatnak az orvosa, vagy van, a versenyzőnek az orvos.
Nem mehet be. Ugye megint csak azt tudom mondani, amit próbáltunk, ahogy az újságíróknak kiszedni az orvosból, meg a versenyzőkből, meg a sportvezetőkből, hogy mi történt valójában. Fazekas Róbert esetében, ugye a diszkoszeti úrról van szó, az történt állítólag, hogy három ember vette őt körül bent ebben a bizonyos mintavételi szobában, az egyik 5 centiről nézte előről, a másik 5 centiről hátulról, a harmadik meg azt nézte, hogy mi merre, hogyan mozdul. Nyilvánvaló, hogy azért nem engedték be az orvost, állítólag ez volt az indok.
Ez rutinszerűen így zajlik, vagy ez kifejezetten az ő esetükben
zajlott? Jó a kérdés. Szerintem rutinszerűen nem mindig. Szóval erre is utaltak, mert ugye hát ilyen háttérfeljelentések mentek, hogy itt valami készül, és itt most jobban figyeltek. De egyébként nagyjából rutinszerűen is így zajlik, mert ne ragadjunk le azért Annus Adriánnál és Vazekas Róbertnél, hát vannak még néhányan a világon, akik próbálkoznak, mint az a bizonyos kiskutya, és vagy sikerül, vagy nem. De kétségtelen, és ezt dr. Aján Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Nemzetközi és Újemelő Szövetség elnöke, és talán a harmadik titulusa ez esetben a legfontosabb, a vadának, ennek a bizonyos dopingellenes ügynökségnek az elnökségi tagja is ő. Ő mondta, hogy ilyen szigorú doping vizsgálat talán korábban soha semmikor nem volt, nem csak a magyarok esetében, hanem úgy általában.
Mondhatjuk azt, Laci, hogy ez azért sportág specifikus, hiszen nem véletlen, hogy a doping ügyek leginkább az atlétikai számokban és a súlyemelésben vannak.
Hogy úgy mondjam, összevonjam, a nehéz atlétikában, igen. Persze több dobószámban atlétikában, de hát a legtöbb eset egyébként általában a biciklisportban, a kerékpársportban van. Azt szokták mondani, hogy a kerékpársport az tiszta koksz, úgy, ahogy
tehát
van.
Tehát erőllétet kell fokozni. Éppen a tegnapi egyik újságban van egy jegyzet arra vonatkozóan, hogy egy magyar labdarúgó hiába kap vödörszámra doppingszert, attól még nem lesz Zinedine Zidane.
Ugye Isten nyugosztalja a szegény hofigézet. Tud úszni, nem, és ha adok 1000 forintot, nyilván akkor is megfullad. Persze, tehát azért itt tévedésben esünk. Irgalmatlan mennyiségű munka van ám mögött. Tehát vagy nagyon tehetségesnek kell lenni, vagy valami irgalmatlan, eszelős mennyiségű munkát kell végezni, mert egyébként ennek semmi értelme nincs akkor.
És mi a megoldás, Laci? Mert elhangzottak itt olyan vélemények, hogy talán az a járható út, hogy a nehéz atlétikát, súlyemelést egyszerűen rekesszék ki az olimpiai sportágak köréből.
Igen, hát ez felvetődött. Csak erre mondok valamit, ugye én aztán bárki elíti, nem vagyok ajándoktor, fogadott prókátora, de hát ugye a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség az egyetlen, amelyik Barcelona óta az összes versenyzőt a megérkezés előtt, a dobogóra lépéstől számított, visszafele számított 6 nappal előtte, teljesen mindegy, hogy honnan jött, milyen képességű, tehát esélyese arra, hogy jól szerepeljen, és ezért van értelmű, meg minden egyes versenyzőt megvizsgáltat. Ez úgy zajlik, hogy olyan doktor kéri ezt a bizonyos labort, az ottani vezetőket, hogy tessék megvizsgálni az összes súlyemelőt. Az összes súlyemelőt előtte megvizsgálják. Most ugye jól emlékszem, egy olyan össze kéne számolni, először 5, aztán 7, később már 9, valahogy ilyesmi a létszám. Doping eset történt, bár volt olyan, aki utána bukott meg, de hát ugye ez azért érdekes, mert aki nem bukott meg előtte 6 nappal, az hogy tudott megbukni utána 1 nappal, vagy fél órával, vagy teljesen mindegy mikor. Tehát most, ha kirekesztjük, azzal nem biztos, hogy beljebb vagyunk, gondolom én, de lehet, hogy beljebb vagyunk, csak gondolom én, nem biztos. Tehát itt az az érdekes, hogyha az összes sportág hajlandó lenne követni ezt a fajta súlyemelésben alkalmazott elvet, akkor vajon hova jutnának? Még a kerékpársport példájára visszatérve, ugye tényleg a biciklire mondják, hogy a kerékpársport aztán teljesen tiszta koksz. Ugyanez a végeredmény születne, szokták volt mondani, csak 1 órával később érkeznének célba.
Most hírek, utána folytatjuk.